Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ha szigorúan veszem, akkor rituálisan nagyon leegyszerűsített ez a mai szentmise, mert hát az, amit megszoktunk vasárnapról vasárnapra, az most nincs. Viszont ez az ének, köszönöm szépen, hogy eljöttél orgonálni, hogy legalább az orgona megszólaljon ma is. Úgyhogy ez felszólít bennünket arra, hogy akkor legalább lelkiekben legyen gazdagabb ez a szentmise, mint általában. Egyébként is ez a célja, és ez az értelme minden vasárnapnak, hogy az ember lelkiekben gazdagodjon, különben minek gyűlünk össze. Egyébként ezt a szentmisét azokért ajánljuk fel, ezt kérte valaki, nagyon örülök ilyen szándékoknak. Imádkozzunk azokért, akikért senki se imádkozik. Hát azt hiszem, hogy elég nagy sereg lehet. Tehát ezt a szentmisét ajánljuk fel valóban azokért, az emberekért, akikre nem gondolnak. Sajnos a pogány világ olyan, hogy az emberek általában nem egymásra gondolnak, hanem önmagukra. És bizony ez a gondolat, ha nem nyer újra teret, nem biztos, hogy így kell ezt mondani, hogy imádkozni egymásért. Elég, ha elfogadjuk egymást, elég, ha figyelünk egymásra, elég, ha összetartozunk egymással. Vagy ez az ember útja, amelyen kimenekülhet az önző világából, az ő egyéni önző világából, meg abból a világból, amit az önző emberek építenek. Nincs más út, különben magunkra maradunk. Azért, kedves Annuska, magára külön gondolunk ma, mert ma Anna neve napja van, és köszönjük, hogy mindig itt van elől, és itt egy idegesít néha bennünket, de ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy fontosak vagyunk magának, és köszönjük azt a sok-sok munkát, amit végez, nem is biztos, hogy a többiek erre gondolnak. Hány éves, kedves Annuska, maga már megmondhatja. Nem, annyira nem hiú.
90.
90, és Annuska az, aki leírja ezeket a szentbeszédeket, amik itt elhangzanak, aztán küldözi szanaszét a világban, 90-es. Úgyhogy valószínű, hogy ez egy különleges ajándék sokak számára. Legalábbis ön ezt mondja, ezt én nem tudom megállapítani. Van még Anna nevű testvérünk itt? Hó! 1, 2 és 3. Mert direkt eljöttek ma, biztos, hogy imádkozzunk értük. Meg lesz. Anikóról biztos, hogy tudom, hogy itten most ilyen imádság körúton van, ami templomunkban örömmel megteszük. Isten éltesse az Anna nevű testvéreinket, azért gondoljanak az én édesanyámra is. Őt is Annának hívták. Meg még sokan mások vannak, akik megjelennek ilyenkor a emlékezetünkben, és bizony hálásak lehetünk egymásnak sok mindenért. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek.
És az Úr legyen veletek.
Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus átment a Galilai tengernek, vagyis Tiberiász tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy tömeg jön felé, így szólt Fülöphöz: honnan vegyünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ez pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert tudta ő, hogy mit fog tenni. 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Az egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinél 5 kenyér és 2 hal van, de mi ez ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen. Letelepedtek hát, szám szerint mintegy 5000-en voltak, csupán a férfiak. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott és kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanígy adott a halból is, amennyi csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor pedig az emberek látták a csoda jelet, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek: ez valóban az a próféta, aki a világba jön. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nyilvánvalóan nagyon fontos üzenete lehet ennek a történetnek, amit ma hallottunk, hiszen mind a 4 evangélista megírja, sőt, 2 is foglalkozik ezzel a történettel, tehát 6 szerepel az újszövetségi szentírásban ez a történet, amit most hallottunk. Jó lenne, ha ma ennek a történetnek az üzenete eljutna hozzánk, mert hiszen mindennek üzenete van. Jézus tanításának pedig a legfőbb üzenete van, és én nagyon szeretném, ha valóban mindannyian valamit megértenénk ennek a lényegéből. Egy biztos, Jézus, amit tesz, az mind jelszerű. Valamit mindig jelöl, valamit mindig megvilágosít, sőt, azt is mondhatom, hogy ő a legfőbb jel. Ő az Emmanuel, Jézus az, akiben velünk az Isten. Tehát következésképpen minden egyes megnyilatkozása és minden egyes ilyen történet, amit ő elmond, az valamiképpen nyilvánvalóan az Istenre utal. Sokféleképpen értelmezik ennek a evangéliumi történetnek a tartalmát, csak éppen jelzés értékűen ezekből 1-2 gondolatot mondanék, aztán azt mondanám, ami véleményem szerint a legfontosabb üzenete. A Szentírás magyarázók azt mondják, hogy ez a történet részben visszautal, részben pedig előre mutat. Visszautal a zsidóság történetére, amikor is az Isten csodálatos módon nem egyszer kimutatta, hogy gondoskodik az ő népéről, aztán előre mutat mégpedig utal az utolsó vacsorára, amikor Jézus azt a titokzatos kenyeret kínálja föl, adja oda az apostolainak. Tehát, ahogy mondottam, többször is szerepel ez a történet. Miért? A Szentírás magyarázók szerint azért, mert csodáról van szó, és a csoda mindig Istenre utal. Ugyanakkor itt van egy elem, amikor az emberek, ha ugyan észrevette mindenki, ki tudja, lehet, hogy csak később kapcsoltak, hogy végül is mi is történt, de amikor észrevették sokan, vagy mindenki, ki tudja, hogy mi is történt, akkor erőszakkal királlyá akarták tenni Jézust. És ennek az üzenete az, hogy aki kenyeret ad, az uralkodói gesztust tesz. Ez az egyik nagyon jellemző megfogalmazása a Szentírás magyarázóknak, a másik pedig, amikor Jézus látja ezt a hatalmas tömeget maga előtt, akkor ezt olvassuk, megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Éppen a múlt vasárnap elmélkedtünk erről, hogy Jézusnak ez a tette, hogy eteti az övéit, ez pásztori gesztus, pásztori tett. Ahogy a pásztor gondoskodik a nyájról, ahogy a nyáj nem tud létezni a pásztor gondoskodása nélkül, Jézusnak ez a tette erről árulkodik. Valójában a nép nem tud élni Jézus nélkül, a pásztor nélkül. Ha megpróbál, hát próbálgatja ma a világ a Jézus pásztor nélküli életet, hát látjuk, hogy néz ki. Mintha elcsatangolt volna, mintha utat tévesztett volna, mintha magára hagyatott lenne. Bár elég magabiztos a mai ember, minden esetre a Szentírás magyarázók ezt mondják. Ezen is érdemes azért elgondolkodni, jól van-e így, jobb-e így, hogy a Jézus pásztori szolgálatát semmibe vesszük, és éljük a magunk életét azon értékek szerint, amit mindegyikünk külön-külön magának tart értéknek, vagy pedig talán az a Jézusi ajánlat mégiscsak figyelemre méltó. Nagyjából ezeket a megállapításokat teszik a Szentírás magyarázók ezzel a történettel kapcsolatosan. Tehát egyrészt visszautalnak a zsidóság történetére, ahol az Isten pásztor király, ahol az Isten eteti az ő népét, és ahogy mondtam már, előremutat az utolsó vacsorára, a kenyérnek erre a titokzatos történetére, amely lelki táplálékként akar lenni, amit Jézus lelkünk táplálására akar adni. És akkor mondanám azt, ami véleményem szerint ennek a történetnek a valódi üzenete. Jézus a megváltó. Jézus azért jött, hogy segítséget adjon az embernek, és az embernek egyetlen lehetősége van, amit megragadhat, hogy visszafordul az önös útjáról. Visszafordul az ember allor az útról, amelyen elindult Isten nélkül. Hiszen ez az emberi életünk tragédiája. Elszakadtunk az Istentől. Túl közel volt hozzánk az Isten. Nem bírtuk ki. Nem bírtuk ki az Istennek az elvárásait. Nem bírtuk ki az Istennek az igényeit. Túl magasnak tartottuk a mércét, ahova az Isten akart bennünket emelni. Elszakadtunk, elfordultunk, elindultunk a magunk útján. A megváltás erről szól, visszavezetni az embereket Istenhez. Ez a megváltónak a küldetése. Ez az emberiség történetének a Krisztusi értelme. Most elgondolkodhatunk ezen, hogy Jézus 2000 esztendős küldetésének, munkálkodásának mi az eredménye. Fordulunk-e visszafelé? Akarunk-e újra Istenhez tartozni? Vagy, ahogy azért sokkal inkább azt tapasztaljuk, mintha az emberiség jól érezné magát Isten nélkül. Világos. Könnyebb kötelékek nélkül élni, könnyebb úgy élni, hogy az embernek nem kell értékekhez, igazságokhoz alkalmazkodni, de nincs más út. Jézus egyébként ezzel a történettel azt fejezi ki, ami oly jellemző rá, Jézus mindig tabukat döntöget. Egy akkori zsidó rabbi nem ülhetett le asztalhoz akárkivel. És ez egy botránykoztató cselekedet, amiről itt szó van, hiszen ki tudta, kik ezek az emberek? Kik ezek, honnan jöttek, mi van bennük? Milyen érdekes. Jézus soha senkitől nem kérdezte, honnan jön, soha nem kurkázta senkinek az életét, soha sem kutakodott, mert Jézus hitt abban, hogy a vele való találkozás nyomán átalakul egy embernek a gondolkodása. Hatással lesz egy emberre. Szóval az, ami itt történt, ez a zsidók számára botrány. Hiszen ennyi ember leül most, ha jelképesen mondanám, asztalhoz ül Jézussal. Akár azt is lehetne mondani, én ezt az értelmezést értem, hogy asztalhoz ültet Jézus mindenkit. Mert ez Jézusnak a küldetése, hogy egy asztalhoz ültessen minket, embereket az Istennel. Micsoda üzenet ez? Hiszen akinek asztala van, akit asztalhoz ültetnek, annak helye van, annak jut étel, az közösségben van azokkal, akik az asztal körül ülnek. Jézusnak ez az üzenete ezzel a történettel, visszavezetni minden embert az Istenhez, és megmutatni az első gesztusát az Istennek, az emberek felé, az emberek számára, hogy egy asztalhoz ülhetnek az Istennel. Mindenkit elfogad. Végeredményben ez a megváltás. Persze, arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ókorban kultikus jelentősége volt. Szellemi, lelki értelme volt magának az étkezésnek is. A pogányok is Plátónak a lakomája, és számtalan bölcs, aki elmélkedik a lakomának, az asztalnak az üzenetéről. Valójában arról van szó, Jézus ezt akarja, hogy más emberként álljon föl mindenki az asztaltól. Értse meg annak az asztal közösségnek a szellemi, lelki üzenetét. Az asztal nem azt jelenti, hogy jól lakunk. Az asztal azt jelenti, hogy együtt vagyunk. Mellesleg jól lakunk. Mellesleg élvezzük is az ételnek az ízét. Örömben együtt vagyunk. De az üzenet elsősorban ez, hogy fölismerjük az összetartozásunkat. És az ókori, és az ószövetségi, és a Jézus korabeli üzenet ez, hogy közben tanulunk. megtanuljuk a legfontosabbat, ami nélkül nem lehet emberi életet élni. Másképp nem lehet fölállni az asztaltól. Elgondolkodtató azért, ugye mindannyian ismerjük és tudjuk, aki ünnepel, azokat hívja oda, aki a barátai. Természetes. Magától értetődő. De azért sajnos azt is látjuk, hiába mondanak ilyeneket egyébként mások is, hogy fehér asztalnál dőlnek el a kérdések, ezek másfajta asztalközösségek. Az igazság az, hogy ha úgy a nagy általánosságot nézzük, akkor ma valójában asztalközösségek nincsenek. Tudni illik, ezeknek a közös asztaloknak sajnos, mintha idegen is lenne, hogy ott egymáshoz fordulunk, egymást ismerjük meg, egymás gondjával, bajával találkozunk, ott tanítások hangzanak el. Egyébként az egyház, a kereszténység ezt nagyon komolyan vette, és nem véletlen, hogy az egyház legfontosabb ünnepe a mise, a Szent Mise, ami egy asztalünnep, ahol mindig tanítás is van. Ugyan van-e szó tanításra a bulizó együttlétekkor? Van-e tanításról szó a különböző mulatságokkor? Nem ezek ellen beszélek, csak el ne vesszen ennek az asztalnak a nagy igazsága. Ezen a mai vasárnapon erre kell gondolnunk. Mit akar Jézus nekünk ezzel a történettel üzenni? Egyszerűen ezt, ő mindenkivel asztalhoz ül. Ő nem személyválogató, de elvárása van. Azt várja el, hogy ugyanolyan emberként nem lehet tovább menni, mint amilyen emberként érkeztünk. Ez a minimum feltétel. Minimum ez az igény bennünk emberekben. És én azt hiszem, hogy ezeket vissza kell hozni. A régi világban az egyház ezt az üzenetet apró pénzre váltotta, ezért imádkozott az egyház étkezés előtt. Ezért imádkozott az egyház étkezés után. Megköszönte az Istennek az eledelt. Mert nagyon jól tudja azt az ember, ha igazán őszintén gondolkodik, hogy emberé a munka, istené az áldás. Éppen most az elmúlt napokban egy sajnálatos haláleset miatt Székelyföldön kellett járnom, és valami éppen ebből az egyházi üzenetből, ebből a krisztusi szemléletből egy morzsányi hullott le, amikor végre ez az iszonyú meleg, mintha csillapodott volna, hatalmas felhő érkezett, és nagy cseppekben kezdett esni az eső, és megérkezik egy autó a plébániának az udvarára, kiugrik belőle a sekrestyés, meg a két legnagyobb gyereke, olyan septiben érkeztek, és kérdezem, Endre, mi van? Azt mondja, hát nem tetszik látni, valószínű, hogy jég lesz, jövünk harangozni. Mert régen, amikor ilyen természeti feszedelem fenyegetett, akkor húzták a harangot. Most nem arról van szó, hogy a harangnak a szava elűzte a jeget. Mit tudom én? Lehet, hogy a fizikusok még kitalálják, hogy igen. De nem ez a lényeg, hanem az embereknek a hite, ami kifejeződik ezzel. Meg az a tudat, hogy visszább egy kicsit, mert hiába vet az ember, nem biztos, hogy arad. Nem a magunk kezében van a minden megoldás, El ne veszítsük ezeket a misztikus értelmeket. El ne veszítsük ezeket a szálakat, amik így kötöznek bennünket az Istenhez, mert különben olyan nagyképűek leszünk, hogy magunkat se látjuk, a másikat meg még kevésbé. Testvérek, ennek a mai történetnek az üzenete, Jézus vissza akar bennünket vezetni az Istenhez, aki kész velünk egy asztalközösséget alkotni, gondja van ránk, és ha ezt komolyan vesszük, akkor ebből megtanulhatjuk azt, hogy egymás nélkül, egymással közös gondok, közös örömök nélkül nem lehet élni, csak ezek vállalásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, ennek is Földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Testvérek, imádkozzunk azért, hogy mi ne legyünk akadályai az emberi életnek. Mindenki jobb életet szeretne, mindenki teljesebb életet szeretne, mindenki összefogásról, összetartozásról beszél, de valahogy szinte mindenki úgy gondolja ezt el, hogy ő neki ezért alig kelljen áldozatot hozni, durva esetben, hogy ő is jól járjon. Biztos, hogy ilyen gondolkodással nem lehet közösséget építeni. Imádkozunk azért, hogy a gondolataink megtisztuljanak, és valóban egymásra találjunk önzetlenségben és áldozatkészségben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Könyörögjünk. Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, szent fiat szenvedésének örök emlékét. Add kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében ő maga adott nekünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, itt azt a szándékot fogalmaztuk meg, azokért imádkozunk, akikért senki se imádkozik. Hát én most egy kicsit azokra is gondolok, akiknek a nyár az egy kicsit az Istentől való szabadságot is jelenti. Sajnos az a tapasztalatom emberek elmondásából, hogy nyáron még azok is elhagyják a közösségi találkozást, vagyis a szentmisét, akik egyébként évközben igen. Valahol itt gondolkodásunkban kell rendet teremteni, hiszen közösséghez tartozni, mégpedig Isten gondolataiból fölépült közösséghez tartozni, azt hiszem a megmenekülésünk. Gondoljunk ezekre az emberekre is. Most ne azok szerepeljenek csupán, akik sose teszik be a lábukat ide, hanem ezekre az évközi keresztényekre és a nyári szabadságosokra. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Amen.